Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Gépi tanulás segítségével nagy pontossággal megjósolható, hogy az emlőrák elsődleges kezelése után milyen típusú helyi kiújulásra van esély, és hogy ezután kialakulhatnak-e szervi áttétek. Ez az, ami kiderül a Semmelweis Egyetem legfrissebb kutatásából. Aki itt van velem, dr. Kovács Kristóf Attila, a Semmelweis Egyetem patológiai igazságügyi és biztosítási orvostani intézetének patológus szakorvosa, és egyben a tanulmány első szerzője, akit üdvözlök szeretettel a vonal másik végén. Halló!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
A legelső körben beszéljük át azt, hogy ez a kutatás pontosan miről szólt, mi volt a hipotézise, és kik vettek részt ebben a kutatásban.
A mi munkacsoportunk emlőrákos betegekkel, illetve emlőtumoros mintákkal foglalkozik nagyon régóta. Ebben a jelenlegi tanulmányban úgynevezett retrospektív jelleggel, tehát az adatbázisunkban szereplő tumoros páciensek adatait gyűjtöttük ki első körben, méghozzá azokra a betegekre fókuszáltunk, akiknél a primér emlőrák kezelése után lokális recidíva jelentkezett. Ez magyarul helyi kiújulás jelent, ami tulajdonképpen a tumoros progressziónak, azaz a daganat fejlődésének egyfajta első lépcsőfoka. Ez azt jelenti, hogy még nem képez áttéteket a szervezetben, viszont a emlőmegtartó műtét esetén, ami azt jelenti, hogy emlőállomány marad tulajdonképpen az operált emlőnek a helyén. Tehát ebben az maradék emlőállományban is kialakulhat egy másodlagosan jelentkező daganat, illetve emlő eltávolító műtét után a műtéti hegben vagy annak a környezetében jelentkezhet ilyen helyi kiújulás.
Mielőtt a kutatást elvégezték, volt valamilyen adat arról, hogy ez a kiújulás ez mennyire volt gyakori?
Így van, tehát ez egy ismert dolog, és egy ismert szövődménye az emlőráknak. Körülbelül 5-20%-ban jelentkezik ez a sikeres emlőtumor kezelések után. Ugye ez a széles skála, ez pontosan lefedi azt, hogy ez egy sokféleképpen jelentkezhet, és más központokban más definíciók alapján kezelik ezeket a betegeket. De alapvetően az volt a hipotézisünk, hogy az onkológiai ajánlások szerint ez a helyi kiújulás ez nagyjából egyfajta kezelési protokoll alapján kezelendő. Nekünk pedig az volt a hipotézis, hogy ezeknek az eseteknek egy része már úgymond előre jelezheti a távoli áttét esélyét, ami ugye ennek a betegségnek azért a kimenetelét leginkább meghatározza. Egy másik részüknek pedig kvázi egy a daganatos folyamat újraindulása, tehát nem egy lépcsőfok fellépés jelent, hanem ugyanazon a szinten, például, hogyha az emlőállományban jelentkezik ez a második daganat, akkor az ugyanúgy egy primér emlőrákhoz hasonló kezelési protokollt igényel.
Az előrejelzésben mire kell gondolni, hogyha időről beszélünk? Tehát mennyivel előre tudják ezt megjósolni, hogy ki fog-e újulni, és milyen pontossággal?
Mi különböző csoportokba soroltuk a kiújulást az idejük alapján. A korai kiújulás azt jelenti, hogy 2 éven belül jelentkezik ott helyileg egy második daganat. Van egy középidős és van egy késői kiújulás csoport. Ez az algoritmus azt találta, hogy a korai kiújulások azok, amik aztán nagyobb eséllyel fejlődnek tovább.
A terápiákra vonatkozóan következtettek-e valamire ebben a kutatásban? Volt egy beszélgetés korábban dr. Györfi Balázzsal, akivel a bioinformatikai eszközökről és azoknak a pontosságáról beszéltünk. Ez esetben ebből a kutatásból kiderül-e, hogy mely terápiák, célzott terápiák azok, amik hatékonyabbak?
Egy dolog, ami említésre méltó, mégpedig az, hogy bizonyos esetekben az emlőrák primér sebészeti kezelése után úgynevezett adjuvás, tehát egyfajta preventív jelleggel kemoterápiát javasolnak a betegeknek, és mi azt találtuk, hogy ezeknek a rosszabb kockázatú emlőrákoknak az esetében az adjuvás kemoterápia ellenére is hajlamos a betegség a kiújulásra, ami arra utal, hogy az ilyen betegeknél esetleg a kemoterápia mellé már ebben a helyi kiújulás állapotában is célzott, biológiai alapú személyre szabott terápiákat kellene alkalmazni, mivel hogy ezekkel kapcsolatban az a probléma, hogy sok ilyen tényleg nagyon modern készítményt viszont csak az áttéti fázisban, hát úgymond engedélyez az egészségügyi hatóság alkalmazása.
A kiújulással együtt jár az áttét is?
Nem, pontosan erre irányultak a vizsgálataink, hogy melyek azok a paraméterek, és a paraméterek között most tényleg rengeteg paraméter, tehát a beteg klinikai jellemzői, akár életkor, kortörténeti adatok, a másik oldalról, ugye mi oldalunkról, patológiai oldalról, a daganatnak a biológiai tulajdonságai, tehát ezt a rengeteg adatot egyszerre vizsgálva ezzel az algoritmussal próbáltuk azokat a legfontosabbakat kiemelni, amelyek meghatározzák azt, hogy melyik betegcsoportban várható a kiújulás után áttét, és rájuk jobban oda kell figyelni, és kik azok, akiknél tulajdonképpen a kiújulás ellenére továbbra is egy kedvező betegségkimenetelt várunk, tehát kevésbé aktívan kell őket kezelni.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok!
Hát köszönöm szépen az érdeklődést.
Dr. Kovács Kristóf Attilával, a Semmelweis Egyetem Patológiai Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetének patológus szakorvosával beszélgettünk az említett tanulmány első szerzőjével.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Dr. Pongor Lőrinccel, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM rákgenomika és epigenetika kutatócsoport vezetőjével egy kutatásról fogunk beszélgetni, ez pedig a DNS törés ellen fellépő sejtekről fog szólni. Szóval itt van velem a vonalban Dr. Pongor Lőrinc, akit üdvözlök szeretettel. Hello!
Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen, köszönöm a meghívást.
Miről szól ez a kutatás pontosan?
Tehát maga a daganatok kialakulása során rengeteg DNS károsodás halmozódik fel, amit ugye a sejteknek muszáj valamilyen szinten hatékonyan kialakítani. Persze a daganatok egy kicsit mások a normális sejtektől, hogy ők ezeket a DNS hibákat valamilyen szinten az előnyükre is tudják felhasználni. Viszont azért, ami nagyon fontos, hogy náluk sem lehet bármekkora, meg bármilyen típusú DNS hiba, tehát hogyha például egy nagyobb DNS törés van, kettős szál törés van, az például akár még végzetes is lehet a daganatos sejtek is. Emiatt mindenféle hibajavító mechanizmust kell igazából elindítani ahhoz, hogy ezeket ki tudja javítani, és hogy életben tudjon maradni. Maga a kutatás, amit mi most nemrég tudtunk publikálni, az arról szólt, hogy amikor létrejönnek bizonyos nagyobb kettős szál törésű törések a daganat sejtnek a DNS-ében, azt úgy próbálja kijavítani, hogy lényegében egy ilyen védő burokként megállítja a sejtosztódást lokálisan, ahol maga a törés van, hogy ezzel hatékonyan ki tudja javítani, anélkül, hogy nagyobb problémákat okozzon maga a sejtben.
Erre egyébként mi alapján jöttek rá? Szóval valószínűleg ez eddig is így történt. Milyen kutatás vezetett el oda, hogy ezt a kijavítást, ezt meglássák?
Hát ez egy jó kérdés, igazából ez hát már egy nagyon régóta felmerülő téma, ami már igazából elég sok mindenki foglalkozik. Ugye maga az alapkérdés az mindig is ez volt, hogy amikor a daganatsejtek a hibákat kijavítják, akkor általában a DNS másolás is, meg sejtosztódás is aktívabban elindul. És maga ez a téma onnan indult el, hogy ugye szeretik volna megérti azt, hogy hogyan tudja elkerülni azt maga a sejt, hogy az a sejtosztódási folyamat, meg a DNS hibajavítási mechanizmus, az ne ütközön, hogy katasztrofális sejthalálban vigye el a sejtet. És lényegében, hát ahogy haladtak ugye a kutatási munkák, hogy egyre jobban rá tudjuk közelíteni, hogy mi az a fehérje komplex, vagy mik azok a fehérjék, amik ezt a folyamatot tudják szabályozni, ezzel be tudtuk azonosítani, és bemutatni, hogy ezek ténylegesen ott vannak a hibák esetén, és ténylegesen megvédik maga a DNS hibajavító mechanizmust a sejtosztódás során.
Ugye amerikai kutatókkal közösen végzik ezt a kutatást, és itt az történik, ha jól olvasom, hogy az osztódás teljes lefékezése nélkül csak a sérült DNS területre koncentrálnak, ugye ami a molekula másolását illeti. Ezt hogyan kell elképzelnünk?
Igen, tehát mindjárt maga a DNS-ünk az egy, hát írtó nagy molekula, tehát maga az, hogy ezt megkettősítsük a sejtosztozáshoz, ez azért elég sok időt vesz igénybe.
Az mennyi idő, bocsánat?
Hát ez lehet azért néhány óra. A daganatos sejtekben ez néhány óra, akár egy fél napig is eltarthat. Nyilván itt nagyon függ, hogy egy élő daganatról van szó, vagy a kísérletes körülmények közt növesztett sejtek. Ami fontos, hogy ez idő alatt azért hogy eléggé ki van téve maga a DNS további károsodásokhoz, tehát érdemeset minél hamarabb és minél koordináltabban elvégezni ezt a DNS másolást. Na most, hogy történik valamilyen hiba, amit ki kell javítani. Ugye az egyik megoldás az, hogy a teljes oszlódást megállítjuk, és magas sejt az ezzel fog időt tölteni, hogy kivítsa azt az egy darab kis területet, ami érintett. Vagy ugye, amit mi írtunk le ebben a kutatásban, hogy itt csak egy nagyon lokálisan, nagyon kis szakasz van bevédve a teljes DNS-ből, így a többi rész az tud másolódni, meg tud duplázódni, és ez még egy kicsit háttérbe kerül, és egy kicsit később időpontban fog duplázásra kerülni.
Mikor lép működésbe ez a mechanizmus? Minek hatására? Így kérdezem inkább.
Hú, hát ez ugye a sejtciklushoz is kötött valamilyen szinten. Lényegében ez az S-fázisban történik meg inkább, amikor ténylegesen a maga DNS-ünk elkezd duplázódni, és miután meg lesz a DNS-ünknek a duplázódások, ugye a sejtet tovább tud menni M-fázisra, meg G2 fázisokban, amikor meg ténylegesen létrejön a két leánysejt.
Ezt a kettős száltörést, ami a DNS molekulán keletkezik, ezt elmagyarázná nekünk, hogy pontosan itt mire kell gondolnunk?
Igen, hát itt elég konkrétan ugye maga a DNS-ünk az kettős szál formában van jelen, általában ráadásul még fel is van tekeredve, és akkor többféle hiba léphet fel a DNS-ünkben. Egyik hiba például, amikor csak egy darab bázis átalakul egy másikká, ilyenkor ezt inkább egy szálas hibának nevezhetjük. A kettős száltörés az inkább olyan, amikor ténylegesen eltörik ez a kettős szál, tehát elvész úgymond a kapcsolat teljesen a két DNS rész közt, vagy a két kromoszoma rész közt, és ez valahogy újra össze kell rakni egy folyamatos szekvenciába, anélkül, hogy bármilyen fontos információ elveszem belőle.
A rákutatásban ez hogyan kap szerepet, ez a mechanizmus? Most hol tartanak, és mi az, amit szeretnének ebből a kutatásból kihozni?
Ja, most egész jól tudtuk jellemezni maga, hogy ez a folyamat ez hogyan koordinálódik a daganatos sejtekben. A következő lépés, ugye, ami maga ugye a kérdés, amit feltett, hogyan tudjuk ezt felhasználni maga a daganatos sejteknek az elpusztításában. Tehát itt nyilván elindultak olyan kutatási irányzatok is, hogy hogyan tudnánk ezt a folyamatot gátolni, hiszen hogyha létrejön egy ilyen kettős száltörés egy daganatos sejtnek a DNS-ében, amit nem lesz képes megfelelően kijavítani, akkor lehet, hogy el tudjuk tolni a daganatos sejtet egy halálosabb folyamatban, amikor maga el is pusztulnak a sejtek. Tehát ha optimisták vagyunk, akkor azért ez lehet, hogy egy nagyon jó terápiás célpont, hogy lehet a daganatok kezelésénél.
Mi az, ami ennek akadálya lehet?
Hát ennek ugye az egyik akadálya az, hogy milyen mellékhatásai lehetnek maga a normális sejtekés, tehát itt ugye ez egy elég hosszú folyamat lesz ezt megvizsgálni. Ugye nagyon sok gyógyszer az nem csak a daganatos sejtéket képes úgymond megzavarni, hanem a normális sejtéket, amit ugye érdemes elkerülni. A másik az, hogy tudunk-e olyan megfelelő gyógyszert találni, ami a sejtek tényleg be is tudnak fenni, el is tud jutni a daganatos sejtekig, és esetlegesen ez nem bontja le. Tehát azért itt ez egy nagyon komplex kutatási terület, és nyilván itt nagyon sok partner fog ebben részt venni, de azért remélhetőleg idővel tudunk találni egy megfelelő gátlószert, ami ezt a folyamatot tudja akadályozni.
Ezt egyébként úgy is el lehet képzelni, hogy ez akár sugárterápián, kemoterápián keresztül történik, vagy csak gyógyszeres kezeléssel?
Ezt inkább úgy lehet elképzelni, hogy ez egy gyógyszeres kezelés, amihez együtt nagyon jól társulhatna a kemoterápia is, vagy a sugárterápia is, hiszen ezek mind eléggé erős DNS károsodást okoznak, meg DNS kettős száltöréseket. Úgyhogy inkább mint kombinációs terápia lehet majd elképzelni ezeket.
A személyre szabott orvoslásban ez hol kap majd helyet? Ez a módszer, amiről most beszélünk.
Hát itt biztos, hogy vannak olyan daganatok, meg olyan daganat típusok, amik érzékenyebbek az ilyen típusok, vagy érzékenyebbek lehetnek az ilyen típusú kezelésekre. Tehát egy másik nagy feladat, amit ugye nekünk el kell még végezni, az az, hogy felderítsük, hogy ki lehet az a ideális célpont, aki jobban reagál erre egy ilyen típusú kezelésre. Mert hát ugye tudjuk, hogy egy kezelés nem feltétlenül működik egy betegcsoportnál, annak a felesleges alkalmazása az csak a betegekre egy extra teher.
Ezt mindig megkérdezem, hogy mennyi ideig tart egy ilyen kutatás, vagy most hol tartanak, és körülbelül mikorra tervezik azt, hogy ennek a kutatásnak lesz publikálható eredménye?
Ja, hát az ilyen típusú kutatások azok sajnos azért lényegesen lassabbak, mivel itt ugye még odáig elkezdünk, hogy megfelelő gyógyszereket megtaláljuk, mindenféle klinikai vizsgálaton keresztül át tudja menni a gyógyszer, tehát ez évek kérdése lehet igazából. De hát a lényeg az, hogy már egy körrel beljebb leszünk egy jobb kezelés irányában. Már elég sok gyógyszerre van elérhető információk, hogy legalább sejtben a modellben hogyan reagálnak maga a különböző bőrgalmatípusoknak a sejtjei. Tehát ha esetleg tudunk találni olyan gyógyszert, ami követi ezt a hatásmechanizmust, amit mi szeretnénk a kutatás alapján, akkor azért abból egy talán egy jobb kezdetleges képet tudunk kapni, hogy milyen daganatok azok, akik igazából jobban reagálhatnának, ami egy jó alap lehet utána akár egy egeres modellnek a felépítésén, ami ugye még ilyen preklinikai stádiumok, és hogyha az már egész jó eredményeket képes mutatni, akkor le tovább jutni a betegeken való teszteléseken, nyilván megfelelő klinikai vizsgálatok keretén belül.
Mi múlik, hogy megfelelő gyógyszert találjanak?
Ez egy elég nehéz kérdés. Nyilván a nagyon alapos kutatás, ez egy nagyon fontos alap erre, de azért részben ez, hogy mondjam, egy kicsit a szerencse kérdése is. Uh-huh. Tehát az gyakran elképzelhető, hogy van egy tökéletesen jó gyógyszerünk, de az a baj, hogy a daganatsejtek azok úgymond furfangosabbak, tehát azért ők elég sok irányból is képesek kiküszöbölni a gyógyszereknek a kezelésének a hatását. Úgyhogy ezért ezt nem tudnám úgy elkezdeni feltétlenül, mint egy monoterápia, ahol csak ezt használjuk a daganatoknál. Viszont kombinációban azért lehet, hogy meg tudjuk támadni annyi irányból a daganatsejteket, hogy ezzel tényleg képesek legyünk nagyobb hatásra érni.
Még visszautalok egy cikkre, amit olvastam a kutatással kapcsolatban az IPM magazinban, és abban azt írják, hogy a sejtosztódás az nagy munka. Ez az a nagy munka, amiről beszéltünk az elején, hogy ez néhány órától akár fél napig is elterjed?
Igen. Ez iszonyú sok erőforrás is igénybe vesz, tehát meg azon kívül egy nagyon bonyolult, ugye koordinált feladat az egész, tehát nagyon sok 10 vagy 100 000 régiót kell koordináltan egyszerre úgymond elindítani, hogy a megfelelő replikáció vagy osztódás az légben tudjon menni. Tehát ez egy bonyolult, energiaigényes és nagyon jól koordinált folyamat. És emiatt az, hogyha elkezdik egy 200 törés valahol, azt nagyon fontos minél jobban kijavítani, anélkül, hogy a DNS-nek a replikációja az esetlegesen ütközzön a hibajavító fehérjékkel, mert az viszont már tényleg halálos benne a sejtnek.
Ezt egyébként az ember hol érzi meg, vagy hogyan érzi meg ezt a sejtmunkát?
Hát ezt nem biztos, hogy az ember azt megérzi. Itt inkább az egyes sejtek érzik meg. Mert ugye a normális sejteink azok iszonyú ritkán osztódnak, tehát azok napok, hetek, hónapok, ami egyáltalán bármilyen osztódás történik. A daganatsejtek azok azért gyakrabban osztódnak.
Ezért egy nagyon paradox, nem? Tehát, hogy pont a rossz indulatú sejtek osztódnak. Ez lehet tudni, a természet miért alakította így?
Hát, hogy mondjam, ez nem feltétlenül a természet alakította így, maga módján, hanem ugye a daganatsejtekben, ami történik az, hogy a sejtciklusnak a szabályozáshoz felborult, tehát bizonyos fehérjék, ami kordában tartanák, hogy a sejtőd ne osztódjon, azok nem feltétlenül tudnak annyira jól működni. Ezzel egy kicsit ilyen korlátlanabb, gyorsabb osztódási ciklusba kerülnek bele a sejtek. Képest a normális sejteink azok meg ugye teljesen szabályozottan ők megállnak és várnak, amíg jön a megfelelő külső jel. Ehhez képest a daganatsejtek ők külső jel nélkül csak osztódni akarnak.
A sejtosztódás egyébként mesterséges úton megakadályozható, vagy segíthető?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát maga a sejtosztódásnak a gátlására mesterségesen azért nincsenek olyan szerek, amik ténylegesen működnek a daganat sejtek ellen. Amit ugye mi alkalmazunk, mint kemoterápia szerek, vagy például a sugárterápiánál is, hogy olyan anyagokat juthatunk be a daganat sejtekhez, amik inkább a sejt oszlódás során fog halált okozni úgy, hogy károsítja maga a DNS-t. Tehát igazából ez egy nagyon releváns kérdés ez a kutatási témához.
Uh-huh. Itt a sejthaláról beszél, vagy a beteg haláláról?
A sejthaláról. Lényegében maga a sejtciklus azt nem annyira tudjuk befolyásolni, hiszen igazából maga ennek a szabályozása is egy eléggé összetett folyamat, ahol nagyon sok faktor közre játszik ahhoz, hogy éppen melyik sejtciklusban kerüljön bele a sejt. Úgyhogy amíg mi tudunk csinálni, az tényleg, hogy inkább próbálunk olyan károsodást létrehozni a sejtekben, amik inkább az osztódó sejtekre jellemzőek, amik esetünkben általában a daganat sejtek.
Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Pongol Lőrincer, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM rákgenomika és epigenetika kutatócsoport vezetőivel beszélgettünk az imént, és ez volt már az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.